Itt van velem mai vendégem Takács Sánta András, és még mindig az új könyvéről, a Világ eleje című könyvről beszélgettünk, és annak kapcsán az ökológiai válságról és a lehetőségekről, amelyek rendelkezésünkre állnak, hogy ezt esetlegesen elkerüljük. És itt két kapcsolódási pontot már András említett, de van egy harmadik is, hogy ugye arra, hogyha esetleg valaki nem hallgatta volna eddig, hogy hogyan tudunk visszajutni mondjuk abba az alapállapotba, vagy egészségesebb alapállapotba, amiben az ember jól tudja érezni magát, mert ettől eléggé elszakadtunk, és mi ez a harmadik kapcsolódási pont?
Igen, a kettő, amit említettünk, csak emlékeztető, hogy az újrakapcsolódás más emberekhez, közösségek újrafelfedezése és újrakapcsolódás más élőlényekhez. És ugye a harmadik, és egyben a legnehezebb kérdés szerintem az újrakapcsolódás a felettünk valóhoz. Ugye ez a spiritualitás újrafelfedezése. Azt lehet mondani, illetve azt szokták mondani, hogy a modernitás az első össztársadalmi kísérlet valószínűleg a világtörténelemben arra, hogy a transzcendens nélkül éljünk. És hát nyilvánvaló, ezt tudjuk történetileg, hogy ez valahol egy jogos, teljesen jogos egyházkritikából indult ki, de sikerült kiönteni a gyereket is. Tehát sikerült kiönteni, hát most mondhatjuk azt is, hogy a vallások szerepe szorult vissza, de én szeretek inkább tágabban spiritualitásról beszélni. Tehát nagyon materialista korban élünk, és azért ennek is van változás, ugye beszéltünk 1968-ról, és a régi világrend megingásáról, és azért haladunk valamiféle újra spiritualizálódás felé, ha van ilyen szó.
Igen, szép szó, de igen. Bár ennek is azért megvan, hogy ez is egy mint mindenik, igen, mindig kileng ez az ing, hogy ez meg egy ilyen teljesen egy ilyen prizmaszerűen így teljesen szétszórt ez az egészet, és akkor tényleg ez a konzum ezoterika az egyik fele, ami, és emiatt sokan hajlamosak ezt az egészet egy kalap alá venni. Én eleve azt látom, hogy egyáltalán ez kvázi ma értelmiségi körökben erről beszélni szinte már tabu, tehát egy értelmiségi ember ezt már maga mögött hagyta.
Talán egyre kevésbé tabu.
Bízom
benne. Hát azért... Igen, tehát ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy a híg ezotériával ezt ne keverjük össze, tehát, és egyébként ez nagyon kapcsolódik a szemlélődés témájához is, amit említettünk itt az előző szünet előtt, hiszen a szemlélődésnek nyilván nagyon sok köze van a spiritualitáshoz, és itt megint egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert új spirituális utakat kell találnunk, azt gondolom. Nyilván vissza lehet nyúlni hagyományokhoz, vissza lehet nyúlni itt Magyarországon, vagy tágabban a mi kultúránkban a keresztény hagyományokhoz, vagy zsidó-keresztény hagyományokhoz. De másik oldalon meg itt van egy új világhelyzet. Itt van ez a civilizációs krízis, és nem vagyok abban biztos, hogy... a több ezer évvel ezelőtt született bölcsességek és vallások önmagukban elegendők lennének. Még egyszer mondom, hogy nagyon sok tekintetben igen, tehát nagyon sok tekintetben ezek a hagyományok fontosak.
De azt is... A buddhizmusban azért, hát mennyire nyilván én is csak így felületesen ismerem a buddhizmus, de hogy azért ott talán jobban van
igen.
Ez a fajta természet tisztelete, meg az egyéb élőlényeknek ugye a tisztelete.
Igen.
A keresztény kultúrkörben ez valahogy annyira nem, bár nagy örömmel láttam, hogy most már azért egyre inkább csináltak velem egy interjút az egyik jezsuita labban, és ott is beszéltek arról, hogy ez a teremtésvédelem, hogy ez most már megjelent azért most már a modern keresztény felfogásban.
Szerencsére ez Magyarországon is egyébként, és ez mind a három nagy történelmi keresztény egyháznál elég erősnek nevezhető ez a teremtésvédelmi vonal ma már, és ennek vannak olyan képviselői, mint mondjuk a katolikus vonalon a Székely János püspök, aki nagyon szépen tud erről beszélni például. Szóval lehet ezekről a vonalakról is kiindulni, és arra bátorítanék mindenkit, aki egy tradicionális vallásnak a híve, akár keresztény, akár nem, hogy akkor a saját vonalán próbálja megtalálni, és valóban a teremtésvédelem itt kulcs szó. Viszont hát amit mondasz, az hát valóban az ökológiai mozgalom, az ökológiai gondolkodás már az 1960-as évek óta egyértelműen határozottan nyúl a keleti vallások, és azon belül is elsősorban a buddhizmus és a taoizmus felé, és hát innen is, és hát egyébként valamennyire a hinduizmus felé is, és azért innen is nagyon sok mindent lehet behozni. Ugye ennek is van egy veszélye, egy ilyen valamiféle szinkretista, igazából ez is lehet híg, de nem feltétlenül kell, hogy az legyen. Tehát itt a keleti és nyugati gondolkodás fúziójával is próbálkoznak sokan, és ez is nagyon megtermékenyítő lehet. Tehát ezt is lehet mélyen csinálni, és lehet tanulni egymástól, és aztán lehet egész új dolgokat behozni. Tehát vannak például olyan gondolkodók, akik hát egyrészt például a modern tudománynak belátásait, és főleg a modern ökológia belátásait is próbálják a spirituális utakba beépíteni, meg egészen, hát mondjuk úgy, hogy animista, hagyományos helyhez kötött vallásokhoz, ugye nyilván Észak-Amerikában az amerikai őslakosok vallásaihoz, de hát akár ezt itt Magyarországon is meg lehet tenni, és ilyen régi hagyományokhoz visszanyúlni, úgynevezett pogány. Persze, hát van is erre törekvés, tehát például ezek is nagyon érdekes utak, de hogy ebből mi fog kijönni, és hogy lehetséges egy ilyen új vallás, vagy van erre szükség, vagy éppen az a jó, ha sokféle vallási út, de sokféle vallási úton...
Hát csak
kérdés,
igen, hogy ez tudja egy irányba terelni ugye az emberiséget. Harari ír erről sokat, hogy az ő véleménye szerint ugye az, hogy mi mondjuk a Neander völgyi fölé tudtunk mondjuk emelkedni, az annak a következtében jött létre, hogy közös mítoszokat tudtunk létrehozni, és ugye ez már nem törzsi szinten több pár száz ember tudott mozgósítani, hanem több ezeret, több tízezeret tudott egy irányba indítani. Tehát, hogyha ez mondjuk nincsen egy közös, és egy kicsit így szét van ez itt szor, akkor vajon ez tud-e adni egy olyan hajtóerőt, ami mondjuk egy irányba mozdít minket globálisan. Tehát ez egy nagy kérdés, csak akkor igen, ha meg kell legyen, ki az, aki majd megmondja, tehát akkor megint az van, hogy akkor majd én megmondom, igen, hogy igen, te tévedsz, az én Istenemnek van igaza, neked meg nem. Tehát hogy sajnos, hogy ez, ugye ezt
na most
láttuk.
Ez a nagy nehézség a vallások esetében, és emiatt nem szereti sok ateista gondolkodó a vallásokat, amennyire ebbe belelátok, mert és ebben igazuk is van, hogy egy nagyon komoly szétválasztó erő tud lenni emberek között. Tehát ez iszonyatos nehézség, hogy eleve az ökológiai gondolkodásmód a sokféleséget, mint értéket abszolút piedesztára emeli. Nem csak a biológiai sokféleséget, a kulturális sokféleséget is, meg nagyon sokféle tekintetben tudnám mondani, miért fontos az ökológiai gondolkodásban a sokféleség. Másfelől meg néha úgy érezzük, hogy valamilyen egységre lenne szükség, és egységesítésre is, és az vezetne célra. Ez egy nagyon nehéz dolog, nagyon nehéz dilemma.
Nagyon. És egyébként miért tartod fontosnak a spirituális kapcsolódást?
Nagyon sok tekintetben fontosnak tartom. Talán az egyik legfontosabb, nem mondom, hogy feltétlenül a legfontosabb, de az egyik legfontosabb, hogy lássuk azt, hogy nem csinálhatunk meg bármit ezen a világon. Legyen valami kontroll rajtunk, ha már magunk nem rakunk a saját nyakunkba ilyen kontrollt. Tehát lássuk azt, hogy amit teszünk, annak következményei vannak. Nem lehet, hogy meg tudjuk tenni, de nem szabad megtennünk. Tulajdonképpen ez úgy is lefordítható, hogy az etikának a visszahozása. Tehát ez is a modernitásnak egyik jellemzője, hogy az etika háttérbe szorul. Kevésbé kérdezünk rá, mint bizonyos korábbi kultúrákban, hogy mi a jó cselekedet, mi a rossz cselekedet.
Erre azt hiszem, az ateista gondolkodások azt mondják, hogy neki nincsen szüksége egy feljebb valóra, igen, ahhoz, igen, hogy ő jó cselekedjen, a jó cselekvést örömért cselekszik jót, vagy önmagáért teszi azt.
Igen, erről is végtelenség lehet vitatkozni, hogy ezek a tisztán szekuláris etikák, ezek lehetségesek-e, és vannak, akik érvelnek, és hatásosan érvelnek amellett, hogy etikához nincs szükség felettünk valóra. Mások meg azt mondják, hogy ez egy teljes lehetetlenség, egy ilyen transzcendenstől mentes etika. Ez erről is nagyon sokat lehet vitatkozni, meg beszélgetni. Nyilván önmagában az is jó, ha csak az etikát próbáljuk visszahozni és visszacsempészni, és többször tesszük fel azt a kérdést, hogy oké, ezt meg tudjuk tenni, mondjuk, nem tudom, le tudjuk halászni, nem tudom, nagyon hatékony halászati módszerekkel a világóceán bőséges halászterületeit, csak éppen jó-e, ha megtesszük, vagy ki tudjuk írtani ezt az erdőt, mert most már a láncfűrésznél is hatékonyabb technológiáink vannak erre, csak jó-e, ha ezt megtesszük. Ugye nagyon ez került a középpontba, és szerintem a mai világunk megértéséhez ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy a hatékonyság és a hatékonyság fogalma az mennyire központi a mai kultúrában, és hogy a hatékonyság növelés, ez sok mindent jelent, tehát ugye költséghatékonyság növelése, ugye ez megint profitról szól. A gyorsaság, az is a hatékonyság egy formája. Kényelem, ez is a hatékonyság egy formája.
Hajszoljuk a kényelmet.
Mind-mind arról szól, hogy minél kevesebb energiabefektetéssel, minél több eredmény, minél több, hát most tág értelemben vagy szűk értelemben vett profit.
Itt jutunk el oda, amit friss írta magamnak, mint az egyik kulcspont szerintem a könyvedben is, hogy a mértékletesség. Tehát, hogy a társadalmunk, én sokszor úgy szoktam gondolni, hogy eljutott a kamaszkorból kinőtt, és most fiatal felnőtt korba került, és ugye amíg kamaszok voltunk, addig élveztük az életet, nem gondoltunk a holnapra, persze csapassuk, mert megtehetjük, és most érkeztünk egy olyan pontra, hogy egy kicsit föl kéne nőnünk, és önmagunk kellene kis önmérsékletet gyakoroljunk, mert megtehetnénk, de nem tesszük meg, mert tudjuk, hogy mondjuk, ha most nem tudom, 3 napig iszom, az lehet, hogy akkor közben nagyot fog buzni, de hogy utána egy hétig másnapos leszek, tehát, hogy már egy kicsit eljutottunk ebbe a pontban, még nem feltétlenül tudunk önmérsékletet gyakorolni, de hogy így most jutottunk el talán ebbe az életszakaszba, és ugye ez egy nagyon-nagyon fontos kifejezés, ez a mértékletesség, és ezt kell tanulnunk.
Figyelj, ez abszolút kulcs, és sajnos ez a mai kultúra szemüvegén keresztül, vagy a mi uralkodó gondolkodásmódunkban ez nagyon nem tűnik szexinek. Ugye azt mondja a modern világ, hogy bármit megtehetsz, nincsenek korlátok, növekedhetünk bármeddig, akár a személyes fogyasztásunkban, akár tágabb értelemben. És egyébként nem véletlen, hogy a könyvben ez legjobb emlékeim szerint a leghosszabb mikroesszé, ez már nem is annyira mikro, ami a mértékletességről szól. És ez az egyik olyan, hogy az 59 mikroesszéből 8-hoz van, erről még nem tettünk említést, egy olyan kis függelék, ahol a saját életemben próbálom megmutatni, hogy miért fontos ez a gondolat, és a saját életemben hogy jelenik meg. Ezek is tulajdonképpen én ilyen kicsit ilyen hitelesítő függeléknek szántam, hogy ugye megint csak ez, hogy a csávó csak dumál erről, és akkor ő hogy él, és akkor próbáltam egy kicsit megmutatni azt is csak takarékosan, mértékletesen, hogy én magam hogy élek. És hát ezen áll vagy bukik a dolog, hogy be tudjuk-e hozni a mértékletességet. Ugye a mai világ, ez amit nem az ökológiai válság megoldásához ez lenne a kulcslépés, és most nyilván egyszerűsítek, de nagyon sok igazság van benne, azt gondolom, hogy azért nem sikerült eddig a nagy ökológiai fordulatot megtennünk, mert ezt a mértékletességi fordulatot nem voltunk képesek megtenni. Tehát nem voltunk képesek arra, hogy azt mondjuk, hogy na, most ez itt elég. Ugye ezt nyilván most nem arra gondolok, aki mély szegénységben él, mielőtt valaki félreérti, neki növekednie kell, neki növelnie kell a fogyasztását, de hát azért valljuk be, itt Magyarországon az emberek többsége nem mély szegénységben él.
Meg hát a problémát egyébként a társadalom felső 15%-ának a túlfogyasztása okozza, nem pedig, tehát nem a egyébként sokkal nagyobb számban létező mély szegénységben élő emberek, azok sokkal kisebb kárt tesznek.
Hát persze, tehát egyáltalán nem is azt mondom, hogy nekik kéne leadniuk, hanem valóban akiket mondasz, a leginkább a túlfogyasztók számára üzenet ez, hogy bocs, és nagyon lényeges az, és én ezt is fejtegetem ebben a kis eszében, hogy nem lesz attól rosszabb az életed, és hát ezt annyi tudományos kutatás bizonyítja, hogy egy elég alapfogyasztási szint fölött, mert nem azon múlik az élettel való megelégedettségünk, hogy akkor most egy nagyobb házunk van, vagy egy autónk, még egy nagyobb autónk, vagy egy második, harmadik autónk, és a többi, hanem már sokkal inkább, hát leginkább ezeken az előbb említett kapcsolódásokon. Milyen a viszonyunk más emberekkel, milyen a kapcsolatunk a tájjal, vagy más élőlényekkel, és milyen a transzcendens kapcsolatunk.
Igen, mert hogy mindenki, aki mondjuk ellene van ennek a folyamatnak, az arról beszél, hogy az emberek ennyi lemondást majd nem akarnak, igen, majd meghozni. Igen. De hogy itt közben pont, hogy megint idézzek egyet a könyvedből, hogy azt mondod, hogy azok, akik minduntalan csak az érem egyik oldalát, a lemondást láttatják, arról feledkeznek meg, hogy a piaci fogyasztói társadalmunkban megszokott életmód valójában mennyire szegényes és csalárd. Döntően a megvásárolható javaktól reméljük a jó életet, a boldogságunkat. Ám rendszerint hiába. A rendszerhez méltó élet lényegesen, az emberhez méltó élet lényegesen több ennél, amit a lemondással nyerünk, az érem másik oldala sokkal fényesebb.
Igen, és hát annyival hadd egészítsem ki, és akkor megint egy kicsit a katasztrofista, ökokatasztrofista gondolatokhoz visszakanyarodva, ugye akiktől ezt a retorikát halljuk, akár ma Magyarországon is, rejtve vagy, tehát burkoltan vagy nem burkoltan, azzal a feltételezéssel élnek, illetve abból indulnak ki, hogy ez a világ a lehetséges világok legjobbika, és ami ezután jön, az csak rosszabb lehet, mert nem fogunk annyit termelni, fogyasztani. Na de hát ez pont a kultúránknak a nagy hazugsága, ugye, hogy ettől függ, ettől lesz jó a világ. Nyilván ettől is, tehát az is egy nagyon álszent, hogy akkor most egy mély szegénységben nem leszek boldog, tehát egy bizonyos szintig ez egy nagyon jó dolog, hogy az anyagi javakat könnyebb megszerezni, vagy a gazdaság által juttatott javakat és szolgáltatásokat, de másik oldalon meg azt vegyük észre, hogy közben, hát erről beszéltünk az előbb, elszakadtunk a másik embertől, elszakadtunk a másik élőlénytől, és elszakadtunk a felettünk valótól, és ez olyan mértékben szegényíti, és teszi tönkre az életünket, és teszi szegényebbé, és egyszerűen az élettel való elégedettségünk, vagy tágabban az emberhez méltó élet, tehát ezek, amik már nem teljesülnek, és ezt észre kellene vennünk, ehhez viszont az kell, hogy egy picit meg tudjunk állni, és ki tudjunk nézni a saját kultúránkból. Ezért nagyon fontos, hogy egyébként erről is van szó a könyvben, hogy ismerjünk meg más kultúránkat, és erre nagyon jó, hogy a történettudományokkal foglalkozunk, tehát a történelemet nézzük, de nagyon jó az is, ha kulturális antropológiával foglalkozunk, vagy annak az eredményeit, belátásait nézzük meg, hogy én nagyon szerettem például, elég sokat olvastam, főleg régebben vadászógyűjtögető kultúrákról, mert ez egy óriási kontraszt, uh-huh, a mi ipari civilizációnkhoz képest, talán a legnagyobb kontraszt.
És lesajnáljuk őket, ó, szegények.
Igen, mert alig fogyasztanak, igen, valamit, és hát akkor azt látjuk, nyilván ott is megvannak a nehézségek, meg az se fenékig tejfel az ő életük sem, de azt látjuk, hogy hát meglepően boldogak, és akkor hol maradt. Ugye van is erről is egy könyv, az elveszett boldogság nyomában, ez főleg gyereknevelésről, a vadászógyűjtögetők és a mi gyereknevelésünk közötti különbségekről, és akkor azt látjuk, hogy hoppá, hát azért lehet, hogy egy sokkal szerényebb anyagi, úgymond gazdasági értelemben vett anyagi körülmények között, de hát élnek, de hát valahol máshol meg olyan dimenziókban gazdagabb az életünk, amit mi el se tudunk képzelni, és nem is vagyunk tudatában, hogy úristen, ez nekünk nincs meg, vagy ezt mi elvesztettük, de akár még vissza is tudnánk hozni belőle.
Ja, gyakorlatilag ma a nyugati társadalomban egy átlag polgár az azt mondják, hogy úgy él, mint régen egy király, tehát, hogy olyan jó, igen, módban élünk, és hát ez erre valóban nincsen szükségünk, és túl nagy, nyilván jól esik, de túl nagy árat fizetünk érte, és hát közben, ha csak visszatekerjük az időt, kerekét, mondjuk 50 évet visszanézünk, amikor ezeknek a dolgoknak a nagy része nem volt még meg, nem éltünk úgy, de rettenetesen boldogtalan. Jó, persze, nyilván itt Magyarországon mondjuk a szocializmus...
Nem azt akarjuk visszahozni, igen, mielőtt
nem, igen, nem a Kádár rendszert szeretnék.
Valaki félreérti, azt egyáltalán nem.
Nem, de hogy milyen mennyiségben álltak javak a rendelkezésünkre, jóval kisebb mennyiségben, és közben mégse az volt, hogy atyavilág mindenki rettenetes borzalmak között élt, hanem hát el voltunk azzal, ami volt.
De mondok erre valami fontosat, ugye, és ez egy nagyon gyakran előjön itt ökológiai gondolkodók, főleg ökológiai közgazdaszok körében, hogy akkor egy konkrét példán keresztül fogjuk ezt meg. Ugye például a személygépkocsi. Tehát egyfelől egy kultikus tárgy, egy státuszszimbólum, másfelől ugye a környezeti hatásait tekintve az egyik legproblematikusabb. Tehát ugye, ha csak a városi légszennyezésre gondolunk, és még klímaváltozásról nem is beszélünk, meg az egyéb nem környezeti problémái, a rengeteg baleset, és stb. És akkor most mi akkor mondjunk le teljesen a gépkocsiról? Nem feltétlenül kell, mert bizonyos esetekben ez egy jó lehetőség, ugye, és akkor nem kell birtokolni, de vannak mondjuk autó megosztó rendszerek, amelyeken keresztül, ha kell, akkor rendelkezésedre áll, de sokkal kevesebbet fogsz autózni, sokkal kevesebb autó lesz az utcákon.
Még annyira sok mindenről tudnánk beszélni, hiszen rengeteg téma van még, de egyszerűen lejárt az időnk. András, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, megint nagyon jól beszélgettünk. Én legalábbis jól éreztem magam, remélem a hallgatók is.
Én is remélem, hogy mások is, nem csak mi ketten, de mi ketten már jól éreztük magunkat, van is oké, már megérte.
És akkor felhívnám a kedves publikum figyelmét a Világ eleje című könyvre, amit egyébként hol lehet megszerezni, azért ezt még mondjuk el.
Hát a megszokott könyvbeszerzési helyeken, tehát akár online, akár könyvesboltokban, nagyobb könyvesboltokban biztos, hogy van, de kisebbekben is láttam már, úgyhogy ez pár hete jelent meg, május közepén jelent meg.
Mindenkinek nagyon jó szívvel tudom ajánlani, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, és kívánok további sok sikert az ige hirdetéséhez.
Köszönöm szépen, Márk.
Sziasztok.
Minden jót.